bocsi, 8. versnél vagyunk, és csak a szanszkritot magyar, a magyarázatot, azt lehet, hogy nem, mert az szó lesz.
A jármúlok felszabadítása, a gonoszok megsemmisítése, valamint a vallás elvének kiszállítása véget, korszakról korszakra megjelenek én.
Köszönöm szépen. Itt Krisna részletezi, hogy milyen okból száll alá. Jámbaroknak a felszabadítása, a gonoszok megsemmisítése, mint a vallás elvének visszaállítása véget, korszakról korszakra. Srila Sivaram Maharaj adott Gaur-Purnimkor leckét Mayapurban, kint Indiában, interneten, hogyha valaki akarja, elérhető angolul. És akkor idézi a leckében ezt a verset, Sambhavam Yuge Yuge, hogy milyen bizonyítékok vannak arra, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu megjelenik ebben a korszakban. És igazából rengeteg szentírás megjelenő Sri Chaitanya Mahaprabhu eljövetelét, a Mahabharata, Srimad Bhagavata, még az eredeti Védákban is benne van, Chaitanya Upanishadban. De mondja, hogy itt igazából ez a Bhagavad Gita vers, ez megjövendőli Chaitanya Mahaprabhut. Itt van az a végén, hogy Yuge Yuge. És ez azt jelenti, hogy Yuge, hogy Krishna megjelenik ebben a korszakban. És Yuge, a második Yuge, az azt jelenti, hogy megjelenik a következőben is. Sambhavami Yuge Yuge, korszakról korszakra. Tehát, hogy Krishna itt elmondja, hogy a jámbarok felszabadítása igazából ez a fő lényege Krishnának, a Krishna eljövetelének. A gonoszok megsemmisítését azt az energiáink keresztül is nagyon könnyen el tudja intézni. Tehát az idő Krishnának az a eszköze, ami mindenkit elpusztít, kivétel nélkül. Tehát, hogy a gonoszokat el tudja másképp is pusztítani. De azért, hogy adja a kegyét a baktáinak, akkor megjelenik itt az anyagi világ a saját személyes formájában, és visszaállítja a vallásos elveket. Olvassuk a 9. verset, tulajdonképpen Krisztusnak, vagy akkor a tímea.
Hú, Arjuna, a kismeri megjelenésem és cselekedeteim transzendentális természetét, az test elhagyása után nem születik meg újra ebben az anyagi világban, hanem eléri az én örök hajlékomat.
Köszönöm szépen. Tehát ez egy nagyon komoly kijelentést tesz itt Krishna. Ugye aki ismeri az ő megjelenését és cselekedeteit, és ezeknek a transzendentális természetét, az nem születik meg újra. Amikor tudatában vagyunk annak, hogy Krishna cselekedetei transzendentálisak, akkor nem fogunk újra megszületni az anyagi világban. Ez a vers azt mondja, hogy a hallásnak nagyon-nagyon fontos potenciája van. Tehát, hogyha hallunk Krishnáról, és ez a hallás az azt is jelenti, hogy rendszeresen. Van egy vers a Srimad Bhagavatamban. Sinvatászokat áll Krishna, punyasra van a kirtana. Ridyam tasztója badráni vidunóti szurit szatán. Sinvatászokat áll Krishna. Hogyha valaki hallgatja Krishnának a kefteléseit, punyasra van a kirtana, ami már önmagában jámbort tett, ridyam tasztója badráni. Ridi a szívben, Ridyanta, a szívnek a mélyén, Ridyantasztó, Hiabadráni, szennyeződések, a badráni az azt jelenti, hogy szennyeződések. Vidunóti, el fogja tisztítani, Szurit, Szatán, azoknak a szívéből, akik az ő baktái. Szurit az azt is jelenti, akik Szurit, Szatán, akik szépen bánnak a baktákkal, vagy azt is jelenti, hogy Szurit, Szatán, azoknak a szívében, akik bakták, több fordítása is van. Tehát, hogyha valaki hallgatja Krisnának a kefteléseit, ezek az, a tisztátlanságok a szívéből el fognak tűnni. Arról már beszéltünk, hogy a Krisna könyvben, amikor Krisna megöli a démonokat, azok milyen anartákat tisztítanak? Milyen rossz szokásokat? Nem beszéltünk róla még? Srila Bhaktivinoda Thakur magyarázza a Chaitanya Shikshamrita című munkájában, hogy Krishna Vrindavanban megöl különböző démonokat. Ki olvasta már esetleg a Krishna könyvet? elég sokan, nem mindenki. És Krishna megöli mondjuk Putana démont, azt a démont, aki egy hölgy formájában jött el, és meg akarta mérgezni Krishnát azáltal, hogy megszoptatja őt. Bekente a keblét méreggel, nagyon erős méreggel, hogy akkor megölje Krishnát. És ez a Putana démon, ez a hamis gurukat, a hamis tanítókat képviseli. Mert Putana úgy adta elő magát, mint egy anya, aki táplálja a gyermeket. Ugyanúgy a tanítóknak táplálnia kéne a tanítványokat. De amikor bekeni a keblét méreggel, az azt jelenti, hogy tévtanítást ad, hogy félre vezeti a tanítványokat. Tehát, hogy ez a Putana, ő a hamis gurukat képviseli, aki félre vezetik a tanítványokat. És nagyon sokfajta hamis guru van. És egyik fő hamis guru az elménk. A kontrollálatlan elménk. Elménk mindig mondja nekünk. Csináljuk ezt, csináljuk azt. Ez jó, ez rossz. Ezt csináljuk, azt csináljuk. És mikor hallgatunk rá, az elménk félrevezet bennünket. Azt hiszem mindenkinek van erről tapasztalata, hogy az elménk hogy tud félrevezetni bennünket. Ez az egyik hamis guru, meg sok másik van. A Trinavarta démon. Trinavarta, ő egy szél formáját vette föl, és elrabolta Krisnát, és az volt a terve, hogy fölviszi, és megöli Krisnát a magasba. Trina az azt jelenti, hogy fűszálak, és ávarta, ami felkavarja a fűszálakat. Trinavarta, ez jelenti, amikor valaki büszke az akadémikus képességére, büszke a anyagi tudására. Mikor valaki büszke erre, és különnek gondolja magát másoknál emiatt, mert van valamilyen fajta akadémikus tudása, az igazából egy komoly akadály a lelki élet útján, Trina ávarta. És akkor Krishna akkor betörte a démon fejét, és akkor elpusztult. Ezeket mind meg lehet hallgatni a Krishna könyvből. És azt mondja Bhaktivinoda Kura, amikor hallgatjuk ezeket a kefteléseket, ezek a rossz tulajdonságok, ezek csökkennek, gyengülnek a szívünkben. Vagy például ott van Agászura. Agászura egy hatalmas kígyó formáját vette fel, és le akarta nyelni Krishnát és a barátait. És először Krishna és olyan hatalmas volt, hogy nem is látszott rajta, hogy ez egy hatalmas démon. És akkor a Krishnának a barátai besétáltak a Agászura szájába, egy barlangnak véve azt, és utána Krishna látta ezt a veszélyt, hogy meg akarta menteni a barátait, és akkor ő is besétált Agászurának a szájában. És amikor Krishna is besétált, akkor Agászura összecsukta a száját. És amikor a Krishna már odaért, a barátai már szinte meghaltak. A Krishna elkezdte megnövelni a testét a démonnak a gyomrában, és olyan hatalmasra növelte, hogy akkor megfulladt a Agászura. És akkor Krishna visszahozta az életbe a barátait, és kisétáltak a Agászurának a szájából. És mondják a Bhagavatamnak a magyarázói, mit csináltak ekkora tehénpásztor fiúk? Leültek 10 óra ízni. Tehát, hogy úgy nem zaklatta fel őket annyira ez az eset, nem kellett elmenni pszichológushoz utána, hanem szinte meghaltak, Krishna visszahozta őket az életben, kisétáltak Agászurának a szájából, és akkor ott leültek piknikezni Agászurának a teteme mellett. Ugye nem lettek túl depressziósok tőle. Mert bíztak Krisnában. De a probléma itt az anyagi világban, hogy mi olyan komolyan tudjuk venni, hogy valami történik itt. Süt a nap. És igaz eső. Valaki ezt mondja nekem. Valaki ezt mondja nekem. És olyan mélyen megérintenek bennünket ezek az események, hogy nagyon komoly problémákat tudunk tapasztalni. Például Indiában még egy jó pár évtizeddel ezelőtt nem volt pszichológus egyáltalán. Hare Krishna. És azért nem voltak pszichológusok, mert nem kellettek. Ugye itt a nyugati világban, hát nem tudom hány pszichológus van, vagy mennyire járnak az emberek hozzá. Magyarországon még azt hiszem nem olyan nagyon, de mondjuk nyugati világban, Amerikában nagyon intenzíven. És de a tehénpásztoroknak nem kellett pszichológus. Hát bíztak Krisnába, Krisnára fókuszálták a figyelmüket, és Krisnára fókuszálták a figyelmüket, és akkor teljesen békések és nyugodtak voltak. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes epizód, amit kiemelni Visvanátha Chakravartit, akkor kisétáltak a gászul a szájából, és akkor leültek. Mint hogyha mi se történt volna. Jó, meg volt ez, akkor haladjunk. Tehát, hogyha mi is így tudunk nézni a velünk történő eseményekre, jó, akkor ez megvolt, akkor lépjünk tovább. Mert mi, mikor tapasztal az ember problémát, amikor beleragad a valamilyen múltbeli eseményt, és nem tudja azt elengedni. Vagy pozitív szempontból, mert ragaszkodik hozzá, vagy negatív szempontból, hogy olyan rossz tapasztalata volt belőle. De igazából a rossz tapasztalathoz is lehet ragaszkodni, ugyanúgy, mint a jóhoz. Tudunk ragaszkodni a saját szenvedésünkhöz. Agász úr, akkor van, ki is következik.
Akkor ő mitől megmenem?
Agász úr, ő a gonoszság. Gonoszság.
Szekérdéma.
Igen, Sakatász úr. Ő még Putana után van közvetlenül, Sakatász úr. Sakatász úr, ő egy ilyen szellemdémon volt, és Krisnát berakta az anyukája a szekér alá, ami tele volt edényekkel. És ez az démon felvett ennek a szekérnek a formáját, ugyanúgy szellemek be tudnak szállni valamiben, és akkor is felvett ennek a szekérnek a formáját, és akkor Krisna csak megölte őt azáltal, hogy megrúgta a szekeret, és akkor összetört a szekér. És ez a szekérdémon jelenti ezeket a terheket, amit viselünk a múlt életekből, és nem akarjuk elengedni, és nagyon ragaszkodunk hozzá a múlt életeknek a terheihez. Vagy Krisna megölte Dénukászurát. Dénukászura egy szamárdémon volt. Ott élt Talavan erdejében, és egyszer a tehénpásztor fiúk elmentek ehhez az erdőhöz, és nagyon sok finom érett gyümölcs volt Talavan erdejében, de senki nem mehetett oda, azért, mert Dénukász ura a társaival ott volt, és bárki oda merészkedett, akkor megölte őt. És akkor a tehénpásztorfiúk mondták Balarámnak és Krisnának, hogy nagyon vágyunk enni ezekből a gyümölcsökből. De itt van ez a démon, senki sem mer oda menni miattuk. És akkor mondta Krisna és Balarám, nem probléma. És akkor elmentek, Balarám oda ment egy fához, és elkezdte rázni a gyümölcsöt. Akkor elkezdték rázni a fát, elkezdték enni a gyümölcsöket, és akkor meghaladta ezt Dénukász ura, és akkor jött a társaival. És Dénukász ura oda ment Balarámhoz, és melberúgta a patáival. Akkor úgy írja a Bhágavatam, hogy ez körülbelül olyan volt, mint hogyha egy elefántot meglegyítettek volna egy virágfüzérrel. Tehát, hogy körülbelül olyan hatást tett Balarámra. És akkor megfogta a két hátsó lábát, és akkor megpörgett, és feldobta a fa tetejére. Azt hiszem, nem egyből halt meg, volt egy kis húzavona, de aztán végül meghalt Dénukász ura. És Dénukász ura ezt a fajta tompaságot képviseli, hogy mi ennek a testnek gondoljuk magunkat. És utána jöttek Dénukász urának a társai, a többi szekér, vagy a többi szamárdémon, és akkor ők ugyanúgy végezték. És ha bár látták, hogy mi történt Dénukász urával, látták, hogy mi történt a többi társukkal, ugyanúgy mentek Krisna és Balarám felé, hogy megtámadják őket. És akkor ugyanúgy Krisna és Balarám feldobálta őket a fák tetejére, és akkor ott virítottak, és időnként leszagadt alattuk a fa. És akkor így mondja egymás után Sukadev Goszvámi ezeket a történeteket. És amikor halljuk ezeket a történeteket, akkor ezek az anarták tisztulnak a szívünkben. Kália kígyó, ő a diplomáciát, manipulációt képviseli, akkor Kési a hírnévre való vágyat, Pralambász ura az ellentétes nem iránti szexuális vágyat, vagy a megkülönböztetés iránti vágyat. Van még. Van 20-valamennyi, biztos nem mondtam az összeset. Vatszászura, az egyfajta gyermeki mohóságot, az a borű démon. Igen, Arisztászura, azt mondom, hogy sem megszem, hogy melyik állalta. De meg kéne nézni pontosabban. Tehát, hogy ezek a, amikor hallgatjuk ezeket a kefteléseket, bakták szokták lefekvés előtt olvasni Krisna könyvből. És ez egy nagyon jó, jó meditáció lefekvés előtt olvasni Krisnáról, mert akkor hát a Krisnáról álmodik az ember az, hogy amikor, amit legutoljára csinálunk, az hatással van a tudatunkra. Ezért nem jó, vannak emberek, akiknek rossz álmaik vannak, akkor nem jó például televíziót nézni, amúgy azt sose jó nézni, de főleg elalvás előtt nem, mert akkor az hat az embernek a tudatára. Még az Ajurvéda is mondja, hogy ami előtt az ember lefekszik, nem mindegy, hogy milyen állapotba fekszik le, mert hogyha kiegyensúlyozott, nyugodt tudatba fekszik le, akkor az alvás pihentető lesz. Hogyha zaklatottan fekszik le az ember, akkor nem tud megfelelően pihenni. Erről már beszéltünk, amikor Vedanta Sutrának arról az állítása, hogy mi történik mély álomban? Arról meséltem? A Vedanta Sutrának, Vedanta Sutra beszélt, lehet, hogy az egyik reggeli leckén, Bhágavatam leckén beszéltem róla.
Nem. Aztán múlt hétként tegem? Múlt hétként.
Valamelyik alkalommal beszéltem Bhágavatam leckén, hogy a Vedanta Sutrában van egy kijelentés, hogy ugye az alvásnak is vannak különböző fázisai. Van az az alvás, amikor álmodunk, az a fázis, és van a mély alvás, amikor egyáltalán nem álmodunk. És azt mondja a Vedanta Sutra, hogy a mély alvás állapotában a lélek társul a felső lélekkel ebbe a tudatlan állapotba, és a felső lélek ez feltölti ez a társulás, és akkor el tudja kezdeni a következő napot. Mert ugye minden nap végére elfáradunk, és pihennünk kell, hogy megint kapjunk energiát. És, de hogyha nem nyugodtan alszunk, tehát hogy a tudatunk nem megy be ebbe a mély alvásnak a periódusába, akkor nem tudom, kinek van az a tapasztalat, hogy amikor az ember fölkel, hogy fáradtabb, mint amikor lefeküdt. Ugye van ilyen, hogy az ember, mert nem töltött vagy semmit, vagy eleget ebbe a mély alvásnak a fázisába. És volt, csináltak egyszer egy kísérletet, egy jó néhány évvel ezelőtt, mikor, mert ezt lehet mérni az agyhullámoknak, hogy milyen frekvencián mozog az agy. És azt csinálták, hogy amikor a páciensek bekerültek volna a mély alvás stádiumába, mindig felébresztették őket. És akkor megint, akkor elaludtak, megint bemerültek volna mély alvásba, és megint felébresztették őket. És amikor valakivel ezt két-három napon keresztül csinálták, tehát, hogy aludtak 7-8 órát, csak nem volt ebből, ez a mély alvás stádiuma nem volt, és olyan fáradtak voltak egész nap, és kezdtek így kicsit megzakkanni tőle, mert nem volt ez a feltöltő fázis. Habár aludtak, és álmodtak, és volt minden, csak ez a mély alvás fázisa nem volt. És ezért a Ajurvéda azt tanácsolja, hogy amikor valaki pihenni készül, akkor először kicsit csendesítse le a tudatát, hogy ne úgy feküdjön le, hogy akkor csak nagyon aktív volt, és akkor hirtelen lefekszik, hanem kell egy átmeneti idő, hogy akkor, nem tudom, mantrázik, vagy olvas a Krisna könyvből. Tehát, hogy kicsit így lecsillapítja a tudatát, hogy mert akkor nagyon pihentető tud lenni az alvás. És máskülönben meg nem olyan pihentető. Például, amikor az ember lefekvés előtt mondjuk jó bevacsorázik. Még nem volt ilyen soha, ugye?
Kiterjedt tapasztalatok. Este 9-10-ig hideg, rizses, tejszínes, szambzsis vacsora.
Igen. És mi a tapasztalat, amikor az ember ilyen jó bevacsorázik, és úgy próbál aludni?
másfél napig esélyen nincs emberi szinten gondolkodni.
Tehát, hogy amikor nagyon nehéz, akkor az ember nem tud megfelelően pihenni, mert akkor az ott beül a gyomrába. És akkor éjszaka igazából nem emészt meg kell a gyomor, mert az emésztés tüze az a napnak a járásával, hogy is mondjam. Tehát, hogy amikor a nap a csúcson van, akkor a legerősebb az emésztés tüze. Ezért délbe a kiadós étkezést azt délbe kell megejteni. Reggel vagy este, hogyha valaki étkezik, és akkor könnyebbet kell lenni, hogy akkor ne terhelje le az emésztőrendszerét. Este nagyon jó egy pohár tej mondjuk, mert a tej viszont az éjszaka jó. Mert a tejet, az meg a holnap az energiája segít emészteni, és akkor azért Ayurveda azt ajánlja, hogy a tejet este lefekvés előtt, mert az nagyon nyugtatja a tudatot. És hogyha valaki így ezt teszi, akkor kiegyensúlyozottabb tud lenni, vagy többet tud pihenni, nyugodtabban tud ébredni, vagy kipihentebben tud ébredni. De viszont vannak olyan szentek, akik már például Rupa Goszvámi, Raghunath Das Goszvámi, azt olvassuk róluk, hogy naponta 1-2 órát aludtak, hogy azt írják a leírások Raghunath Das Goszvámiról, hogy valamikor elfelejtett aludni. Ugye ez velünk nem szokott megtörténni, tehát mi nekünk ez nem kerül el a figyelmünket, ugyanúgy, ahogy a evész se szokta elkerülni a figyelmünket. És akkor valamikor azt írja róla, nem tudom melyik írás, hogy valamikor aludt 1 órát, 2-t, valamikor 1/2 órát, de valamikor elfelejtett aludni. De azért, mert mindig Krisnának a keftelésén meditált, mindig el volt merülve Krisnának a szent nevében, és amikor ott van ez a közvetlen meditáció a legfelsőbb úron, akkor megvan a kapcsolat. És akkor nem kell aludni. Prabhupád is 2-3 órákat aludt. 2-3 órákat, és akkor felkelt éjjel egykor, fordította a könyveket, lejött, adott leckét a baktáknak, kirtanozott, prédikált, és mindig éjjel egytől, nem is tudom pontosan, 6-7-ig fordított. És lefeküdt 10-kor, 11-kor, és akkor aludt 2-3 órát. De ezt nem lehet mesterségesen imitálni, nem lehet azt csinálni, hogy akkor ma 5 perccel kevesebbet alszok, holnap akkor 10 perccel, holnap után 15 perccel. Mert kell a kapcsolat. Akkor, hogyha valakinek nincs a közvetlen kapcsolat azáltal, hogy el van merülve Krisna kefteléseibe, akkor pihennie kell, és akkor ott lesz egy közvetett kapcsolat, másolat kell. Ugye ezt a Krisna könyvről kanyarodtam, ez egy betét volt igazából, de az a lényeg, hogy amikor halljuk Krisnának a kefteléseit, akkor az történik, hogy felébred bennünk a hit, hogy ezek valóságosak, felébred bennünk a vágy, hogy mi akarjuk ezeket tapasztalni, hogy visszamenni a lelki világba, és ezek a keftelések megtisztítják a szívünket. Amikor halljuk Krisnának azokat a kefteléseit, amikor megöli a démonokat, akkor ezek a anarták lassan-lassan tisztulnak a szívből, és amikor halljuk Krisnának az örök kefteléseit a társaival, a tehénpásztor fiúkkal, a gópikkal, a jasodanyával, akkor pedig épül a ragaszkodás a szívünkben. Ugye az egyik csökkenti az anyagi ragaszkodást, a másik erősíti a lelki ragaszkodást. És ezért ez a vers azt mondja, hogy Janma karma csamé divyam evam yavettatvatatyaktvá déham punarjanma naitimam éti szuarjuna. Ez igazából egyik legfontosabb vers a Bhagavad Gita-nak. Aki ismeri megjelenésem és cselekedeteim transzcendentális természetét, az test elhagyás után nem születik meg újra ebben az anyagi világban, hanem eléri az ön örök hajlékomat. Tehát, hogy ez a kulcs hallani Krisnáról. Hogy hallunk megfelelően Krisnáról. Nem mindenkinek ugyanúgy kell hallani. Amikor valaki kezdő, akkor másképp kell hallani a Krisnáról, mint amikor valaki haladó. De mindenkinek hallania kell így vagy úgy Krisnáról. Jó. Ehhez van olyan valakinek kérdése? Jó, akkor olvassuk tovább, 10. vers.
Megszabadulván a ragaszkodástól, a félelemtől és a haragtól, teljesen elmélyülvén én bennem, voltalmat én nálam keresve, már sokan megtisztultak a múltban, a rólam szóló tudás által, és így felébred bennük az irántam érzett transzcendentális szeretet.
Köszönöm szépen. Mi lesz ennek az eredménye, hogyha valaki hall Krisnáról? Vita rága vagy a krotha? Vita, valaki mentessé válik rága, anyagi ragaszkodástól, bhaja, félelem, krotha, harag. Hogy ezek, ez jó lenne, nem? Anyagi ragaszkodástól, bhaja, félelem. Milyen mélyen áthatja az anyagi világot a félelem, az aggodalom? Ez egy nagyon alapvető motiváció, hogy az emberek azért csinálnak valamit, mert félnek, hogyha nem csinálják, akkor valami problémájuk lesz. Ezt meséltem, amikor egyszer templomigazgató voltam, és jött egy biztosítási ügynök, hogy életbiztosítást kössön a vattákra. Ezt meséltem már? Meséltem?
Órán biztosan.
Aha. Itt még nem meséltem. És egy nagyon érdekes tapasztalat volt nekem, hogy eljött ez a biztosító. Ott voltam éppen az irodámban, és akkor behozták, hogy ez az ember keresi az igazgatót, és akkor behozták a biztosítási ügynöket. És amikor találkozunk, miben lehetnék a szolgálatán. És azt mondta, hogy ő biztosításokkal foglalkozik, és itt Krisna völgyben, hogy itt vegetáriánusok az emberek, nagyon jó életbiztosítást tudnak kötni a Krisna hívőkre. És akkor mondom, tudja, ezzel több problémám is van. Az egyik problémám az az, hogy hát ez az életbiztosítás, maga az a címke, az azt jelenti, hogy maga biztosítani fogja az életemet, hogy én nem fogok meghalni. És erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogja megcsinálni. És akkor elkezdtem mondani, hát ez nem pont azt jelenti. És akkor mondom, hogy hát ha már cím nem pont azt jelenti, amit maga ezután fog mondani, az pont azt fogja jelenteni. Ugye a biztosításokban nem minden pont úgy van, ahogy az ember azt reméli, hogy valami történik, akkor fizetni fog. És a biztosító meg akkor fizet, amikor ő is úgy gondolja, hogy fizetnie kell, nem biztos, hogy fizetni fog. Tehát, hogy mondtam, hogy eleve a koncepció, maga az életbiztosítás, az egy hazugság. Senkinek az életét nem fogja biztosítani, mert képtelen rá. Ő csak azt tudja csinálni, hogyha valami történik mondjuk velem, és hogyha éppen ő is úgy gondolja, akkor fog fizetni valamennyi pénzt valakinek. Vagy nekem, hogyha éppen nem haltam meg, vagy hogyha meghaltam, a családtagjaimnak fog valamennyi pénzt fizetni. Ez nem életbiztosítás, mert nem fogja biztosítani, hogy én nem fogok meghalni. A másik része, hogy egy bakta akkor próbál függeni Krisnán. És akkor, hogyha Krisna milyen helyzetbe hozza, akkor az megfelelő számára. Hogyha kellemetlen helyzetbe, akkor kellemetlenbe, hogyha kellemesbe, akkor kellemesbe. De ez a baja, ez a félelem nagyon, és miért olyan jól mennek a biztosítások, mert az emberekben ott van a félelem. Ott van a félelem, hogy mi lesz velem, mi lesz az, vagy autóra kötnek biztosítást, életbiztosítást, a házra kötnek biztosítást, nehogy leégjen. Ez a félelem, ez a instabilitás, ez a anyagi világ, ez nagyon, nagyon jelen van. És amikor elemezzük ezeket a rossz tulajdonságokat, például a mohóságnak a gyökere az a stabilitásra való vágy, hogy biztonságot akarunk. Mert maga a mohóság az egy rossz eszköz arra, hogy beteljesítse azt, hogy én biztonságban érezzem magam. Azért gyűjtenek az emberek sok pénzt maguknak, nagy bankszámlát, vagy nagy házat, vagy körbeveszik magukat sok anyagi dologgal, mert ettől remélik a biztonságukat. De ezek a dolgok nem tudják nekik megadni. De maga az, hogy biztonságot akarunk, az egy természetes vágya a léleknek. De az eszköz, a mohóság, az nem egy megfelelő eszköz rá. És amikor az ember megérti, hogy ez a biztonságra, ez Krisnánál teljesül. Mert én lélek vagyok, örökkévaló lélek. A lélek az halhatatlan. Azt írja Bhagavad Gita második fejezetben, tűz nem égetheti, szél nem száríthatja, víz nem nedvesítheti, fegyverekkel nem lehet feldarabolni. Igazából mi egy halhatatlan helyzetben vagyunk. De mivel ez az örök lélek ennek az anyagi testnek képzeli magát, akkor felébred a félelem. Azt mondja a Srimad Bhágavatam, bajam dvitiya abhinivéshatasya. A félelem akkor ébred fel, mikor az élőlény elfordítja az arcát a legfelsőbb úrtól. Bajam dvitiya. Dvitiya az azt jelenti, hogy a második. Abhinivéshata. Hogy elfordítja az arcát a második felé, az anyagi energia felé fordítja az arcát, és akkor felébred a félelem. És hogy lehet ezt a félelmet csillapítani? Visszafordítjuk az arcunkat a legfelsőbb személy felé. Mert nem kell félnünk teljesen, ez egy természetellenes helyzet. Krotha, düh. Hogyha nem teljesülnek a vágyaink, akkor dühösek leszünk. Ugye, hogyha valakinek beteljesülnek a vágyai, akkor mohó lesz. Ugye nem teljesülnek a vágyai, akkor meg dühös lesz. Tehát, hogy ha beteljesülnek, ha nem teljesülnek, akkor mindenképpen probléma van. De hogyha valaki hallgatja a Krisnának a kefteléseit, akkor megszabad ezektől. Vita, rága vagy a prothá. Manmaya, mám, upásita. Teljesen innen bennem vesz menedéket. Upásita teljesen elmélyülve. Bahavó gyána tapaszá. Sokan megtisztultak a rólam szóló tudás által. Tehát itt mondja Krisna, hogy ez nem csak egy emberrel történik, nem csak kettővel. Aki követi ezt a folyamatot, az mindenkivel. Garantált. Púta, majd bába mágatá. Megtisztulva, és elérték az irántam érzett transzendentális szeretetet. Mert ez a szeretet, ez ott van mindenkinek a szívében. Kivétel nélkül. És ez az odadó szolgált folyamata, ez igazából táplálja, felszínre hozza. Ugye két dologban kell táplálni ezt a szeretetet, meg a szennyeződéseket el kell takarítani. Beszéltünk már a növénynek a példájáról, amikor ugye Bhakti Lata Bija az azt jelenti, hogy az odadó szolgált növényének a magja. És amikor tápláljuk ezt a növénynek a magját, akkor locsolni kell, és ez a hallás. Hallunk Krisnáról, hallunk Krisna szent nevéről, és akkor dicsőítjük Krisnát. És amikor locsoljuk egy megfelelő folyamat által, akkor ez a növény kezd fejlődni. Abban a kis magban benne van a növény, és benne van a gyümölcs. Úgyhogy, hogyha veszünk egy dinnyemagot, ha hiszük, ha nem, abban a kis magban benne van egy dinnye. Nem? Nem benne van abban a dinnye. De nem úgy néz ki elsőre. De ez csak egy kis mag. Hogy fér bele ebbe a dinnye? Nézzük meg.
Ráadásul nagyon sok dinnye beszél, mert a benne lévő dinnyében benne van sok más kis mag.
Igen. Ugye, de ez egy nagyon érdekes dolog ez a mag. Krisna mondja, hogy én vagyok a magot adó atya. Hogy egyetlen egy tudós nem tudott még egy magot csinálni. Egy búzaszemet, egy almamagot. Nem tudtak csinálni. Annyira büszkék a tudományokra, osztogatják egymásnak a Nobel-díjakat, de még egyetlen egy magot nem tudtak csinálni, ami utána terem egy következő növényt, amiből ugyanaz a mag benne lesz, ami gyümölcsöt hoz. Mert ezt Krisna teremtette. És hogyha betesszük a földbe azt a kis magot, és a föld megfelelő minőségű, és locsoljuk rendszeresen, akkor ki kell belőle először egy kis hajtás, egy kis palánta lesz belőle, és amikor ki művelt már kertet, kinek volt kertje. Ja, majdnem mindenkinek. És amikor van egy kis palánta, és locsoljuk, akkor mire kell még vigyázni?
Kártevőkre,
igen, az egyik. És még?
Talajminősége,
igen. Fény, igen. És még? Ezek jó.
Locsolni kell.
Locsolni is kell. Gazolni kell. Igen, nagyjából összeszedtük. Igazából a lelkiet erről szól. Mi megkaptuk a magot. Igazából a baktilat, a bícs, ezek az utasítások, ének egy szent nevet, tanulmányozunk a Srimad Bhagavatamot, Bhagavad Gita-t, társuljunk a baktákkal, imádjuk az Úrnak a múrtiját, akkor ezek a utasítások képzik ezt a magot. És amikor ezt a magot elültetjük, mert a szívünk az olyan, mint egy kert, és amikor elültetjük ebbe a kertbe ezt a magot, akkor jó, locsolni kell. Mi a locsolás? Énekelni kell a szent nevet, hallani kell Krisnáról. Ez a locsolás. Mi a megfelelő talaj?
Nyitottak
vagyunk, lakták társaság. Az a locsolás inkább, hogy a bűnös visszahat, tehát hogy a talaj megfelelő minőségű legyen, tehát hogy ne terhelje túl sok bűnös visszahatás, tehát hogy a visszahatások legalább a nagy része eltisztuljon.
Tehát a
szív legyen tisztítva? Szív, olyan mondjuk úgy mondva, hogy egy befogadó állapotban legyen. Mert amikor ugye egy magot egy nem megfelelő talajba ültetünk, ugye agyagba, vagy kirakjuk a betonba, és öntünk rá még egy kis betont, akkor nehezen hajt ki. Tehát, hogyha megfelelő a talaj, és a gyomok, azok ezek a rossz tulajdonság, kédű, mohóság, és lehet, hogy megfelelő a növényünk, és lehet, hogy locsoljuk rendszeresen. Amikor elkezdjük locsolni, akkor nem csak a növény nő, hanem kezdenek jönni a gyomok is. És hogyha nem húzzuk ki azokat a gyomokat, akkor mi történik? Megfojtják, vagy?
Mert a gyomokat is locsoljuk.
Gyomokat is locsoljuk, vagy csak akadályozzák a fejlődését. Emlékszem, amikor 94-ben 93-ban kezdtük a farmot, 94-ben már elkezdtük a templom építést, akkor én is a mezőgazdaságban voltam, amikor ráírtam az egyetem mellett. És akkor sikerült akkora területet bevetnünk, hogy utána nem volt annyi, mert csak kevesen voltunk, hogy megfelelően meg tudjuk kapálni. És akkor a gyomok úgy nagyon komolyan meg tudtak erősödni, mert nem látszott az eredeti növény, amit elültettünk, mert olyan gyomtenger volt utána. De hogyha az ember kihúzza ezeket a gyomokat, akkor a növény megfelelően tud fejlődni. És vannak igazából ilyen régi földműves emberek, akik mondják, hogy a gyomok igazából azok mutatják, hogy a talaj az milyen állapotban van. És ez egy nagyon érdekes dolog. Mert az ember azt gondolná, hogy a gyomok azok kártevők, vagy elszívják a vizet, meg a tápanyagot. És egy szempontból így is van. De egy másik dolgot is mutatnak a gyomok. A gyomok azt mutatják, hogy a talaj milyen állapotban van, és amikor valaki kihúzza a gyomokat és visszateszi a talajra, akkor a talaj akkor fog erősödni azáltal, hogy a gyomokat rátettük. Mert ez egy ön tisztuló mechanizmus. Tehát, hogy nagyon érdekes. Hogyha föltör valaki egy friss talajt, akkor más gyomok fognak kijönni belőle, mint hogyha egy rendszeresen művelt talajból. És hogyha és az a legérdekesebb, hogy amikor van egy megfelelő tökéletes talaj, abból nem jönnek ki gyomok. Mert a gyomoknak a magvai, az összes gyomnak a magva benn van most is a talajban, de attól függően, hogy a talaj milyen állapotban van, csak azok a magok jönnek ki. Tehát, hogy nagyon érdekes, és ezt ilyen régi könyvekben lehet olvasni. És amikor egy régi ilyen földműves ember lát, hogy milyen gyomok jönnek ki a talajból, akkor lát, hogy mit kell visszapótolni a talajba, hogy a talaj egészségét helyreállítsa.
Ez érdekes, hogy azt tehát egyébként a gyomokat kihúzzuk, akkor nem dobjuk, vagy nem égetjük, hanem nem visszalakjuk, csak úgy a földre.
És ugyanígy, mert igazából az anarták, ezek a kédű mohóság, ez azt mutatja, hogy a mi kapcsolatunk Krisnával hol hiányos. Tehát, hogy mi az, ami... Tehát, mert a kének a gyökere az az, hogy mi boldogok akarunk lenni. De ez az eszköz, ez nem tesz bennünket boldoggá. Ez egy rossz eszköz, csak egy... Igazából egy tévedés. De az nem azt jelenti, hogy mi nem akarunk boldogok, mi akarunk boldogok lenni, csak hogyha nem Krisna szolgálatából akarjuk meríteni a boldogságot, akkor fog kijönni ez a gyom. Hogyha mi Krisnát akarjuk szolgálni, azáltal akarunk boldogok lenni, akkor ez a gyom nem fog kijönni, mert nincs miért, hogy kijöjjön. És ugyanígy az összes anarta
ki. Úgymond anyagi vágyaink, és ugye hát, mivel nincs anyagi vágyaink, akkor így egy gyomok se lesznek. Csak lelki vágyaink vannak, ugye? Meg...
Igen, de az a, amikor tökéletes. Mm. És most, amikor gyakorló bakták vagyunk, akkor próbálunk egy kevésbé tökéletes helyzetből menni a tökéletes felé. De a kettő között még a kettő úgy keveredik, ugye? Vannak lelki vágyaink, meg vannak anyagi vágyaink. Ugye a Tintának a példáját mondtam, ugye?
Igen, nagyon jó példa a Tinta.
Ugye, hogy van az a tintás pohár, tele van tintával, és próbáljuk a tejet önteni, mert a szív, mert mindig van valami, nem tudjuk kiüríteni a szívünket. De azt tudjuk csinálni, hogyha egy teli pohár tintába elkezdjük önteni a tejet, és elkezdjük önteni, akkor először a tinta az fog keveredni a tejjel. Van benne tinta is, és van benne tej is. Tinta képviseli az anyagi vágyakat, a tej a lelki vágyakat. De hogyha öntjük a tintát, és kitartóan öntjük, akkor a tej lassan kiszorítja a tintát, és akkor egy idő után már csak tej lesz benne. Ugyanígy nem tudjuk az anyagi vágyakat csak kidobni a szívünkből. Tehát, hogy ez a fajta buddhista vagy impersonista módszer, hogy csak utasítjuk el az anyagi vágyakat, ne teljesítsük be, ez nem működik. Mert a szívben mindig kell, hogy legyen valami. Egyetlen egy mód van, hogyha anyagi vágyakat kinyomjuk a lelki vágyakkal. Hogyha próbálunk egy pozitív lelki vágyakat kifejleszteni a legfelső felé, transzcendentális vágyakat. És amilyen mértékben ez sikerül, akkor olyan mértékben nincs szükség az anyagi vágyakra. Mert ez igazából csak egy ilyen pótszer, hogyha nincs transzcendentális boldogság, akkor van anyagi boldogság, de egyrészt nem tesz bennünket elégedetté, de hát hogyha nincs más, akkor marad az. De hogyha van transzcendentális boldogság, akkor csak nincs rá szükség. Amikor kérdezik tőlünk, hogy miért nem kultiváljuk, miért nem gyakoroljuk az anyagi vágyakat, miért nem futunk az anyagi vágyak után. És van egy nagyon, nagyon rövid válasz rá, azért mert kevés az a boldogság, ami jön belőle. Csak kevés. Tehát, hogy nem tesz elégedetté bennünket. Hogyha valakinek nincs lehetősége transzcendentális boldogság, akkor nincs más esélye, csak azt fogja. És annak is vannak különböző szintjei. Szexuális vágy, pozícióra való vágy, hírnévvel való vágy, pénzre való vágy, stb. Van egy fajta skála, amiből lehet választani. De ebben nincs meg az elégedettség, amit az ember akar. De a transzcendentális boldogság egy sokkal szélesebb és sokkal intenzívebb és nagyobb lehetőséget adó boldogságot kínál. És amikor van az, csak nincs rá szükség. És ezért akkor a gyomok nem fognak kijönni. Hogyha a talaj egészséges állapotból van, csak nem fognak kijönni. És akkor úgy lehet ellenőrizni, hogy pont az én hitem milyen minőségű, azáltal, hogy milyen anyagi vágyak jönnek ki. Ez csak egy ellenőrzés, mint egy visszaellenőrzés. mint amikor a télen fűt az ember a cserépkályhába. Megnézi a hőmérőt, és látja, hogy 15 fok van, akkor még kell tenni a cserépkályhába. Hogyha már úgy látja, hogy 25 fok van, akkor lehet, hogy már ez már jó. Hogyha 30 fok van, akkor lehet, hogy már nem kell többet. Cserépkályhában nagyon könnyen túl lehet fűteni. Az ember kicsit többet rak rá, úgy felugrik 30 fokon. Tehát, hogy az csak egy visszajelzés. Tehát, hogy mi nem küzdünk az anyagi vágyak ellen, hanem ezek az anyagi vágyak csak jelzik, hogy a szívnek milyen az állapota. Tehát, hogy akkor vettük a talaj milyen állapotban van, locsoljuk, megvédjük a kártevőktől, az mi?
Társulásra
figyelünk, és
megtöltjük az időt.
Igen. Mi ez?
Sértések,
igen. Tehát ezek a kártevők. Ugye már, hogyha van egy növény, amit gondozunk, és akkor valaki rálép, és akkor összetöri, vagy kihúzza, akkor az nem az jó, nem? És ez a sértés, amikor a sértéset követünk el, és ezért erre vigyázni kell. Akkor van a növényünk, körbe, és azt mondják, hogy a szaduszanga bakták társasága az olyan, mint egy kerítés, ami megvédi. Megvédi ezt a növényt a kártevőktől. Tehát, hogy próbáljuk táplálni a talajt azáltal, hogy locsoljuk a szenni véneklésével, Visnának a keftelésével, vigyázunk rá, hogy ne törjön el, locsoljuk. És mi a napfény?
Krisna
kegye. Ugye, mert mi megcsinálhatunk, amit akarunk, de a napfényen most pont nem tudunk sok mindent kezdeni. Hogyha süt a nap, akkor süt, hogyha eltakarják a felhők, akkor eltakarták. Ez Krisnának a kegye. Tehát, hogy a növényünknek kell, hogy megkapja Krisnának a kegyét. Ez Krisna kegyéből. És amikor mi megtesszük, ami tőlünk telik, akkor a megfelelő évszakban meg fogjuk kapni a gyümölcsöt. De türelmesnek kell lenni, mert nem akármikor fog gyümölcsöt teremni. De nem mehetünk oda egy almafához februárban, hogy figyelj, hol vannak az almák. És mit fog erre mondani a fa? Figyelj, februárban. Nem, nincs itt az ideje. Ugyanúgy, hogyha megfelelően, hogyha egészséges a növényünk, megfelelően locsoljuk, akkor a kellő időben meg fogja adni az eredményt. És ez az Isten iránti szeretet. És ez mindenkinek a szívében ott van, kivétel nélkül. Tehát, hogy ez ugyanaz. Tehát, hogy kertészkedés. Kertészkedésről szól, csak a kert az a szívünkben van, nem máshol van. És ezért nagyon tudatosnak kell lennünk, hogy mit ültetünk el a szívünkben. Mert az anyagi hangvibráció, ugye amikor valaki nézi a televíziót, a filmeket, ami erőszakról, szexualitásról szól, azok is elültetik a növényeket. Azok milyen növényeket ültetnek?
Gyomokat.
Mert azok is növények. Azok is növények. Vagy amikor az ember hall impersonista filozófiát, tehát, hogy akkor azok a hallás által, azok is bekerülnek a szívbe. És ezért nagyon fontos, hogy mit enged meg az ember magának, hogy mit halljon. Mert akkor utána győzheti gyomlálni. És a legkönnyebb, hogyha nem ültetjük el. Ugye, mert minél kisebb egy gyom, annál könnyebb kihúzni. És a legkönnyebb, hogyha nem engedjük elvetetni. Jó, ehhez kérdés. Jó, akkor sem haladunk. Sokat beszélek. Jó, 11. vers. Ki következik? Megkérik a Juditot, hogy olvassam.
Mindenkit azt szerint utalmazok meg, amilyen mértékben átadja magát nekem. Konkrita fiam mindenki, minden tekintetben az én utamat járja.
Köszönöm szépen. Itt Krisna mondja, hogy Jó. Nem, mi történik azokkal, akik nem az Isten iránti szeretetet akarják, nem ez a vágyuk, hanem valami más vágyuk. Itt Krisna mondja, hogy igazából mindenki az én utamat járja. Mert mindenkit Krisna ajándékoz meg a kívánt eredménnyel. A karmikat megajándékozza a gyümölcsöző munka eredményével, a gyánikat ő ajándékozza meg a felszabadulással, a baktákat ő jutalmazza meg azzal, hogy megkapják az Isten iránti szeretetet. Tehát, hogy bárkinek bármilyen vágya van, az Krisna jutalmazza meg. Mindenkit az szerint jutalmazok meg, amilyen mértékben átadja magát nekem. Hogyha valaki, mondjuk, mint Kamsa meg akarja ölni Krisnát, Krisna hogyan jutalmazza?
Megölőjét.
Mindenkit az szerint jutalmaz meg, ahogy felép. Tehát, hogy Krisna olyan, mint egy tükör. Hogyha valaki gonosz szándékkal közelíti meg, akkor Krisna akkor viszonozza.
Fölbeszélkeztjük.
Tehát, hogy Krisna viszonozza. Hogyha valaki szeretettel fordul Krisna felé, akkor Krisna viszonozza azt a szeretetet. Hogyha valaki az anyagi vágyai miatt fordul Krisnához, Krisna teljesít az anyagi vágyait is. Teljesíti. A következő versben majd el fogom mondani, hogy hogyan teljesíti különböző személyeknek a vágyait. Nem mindenkit ugyanúgy teljesíti. Igen?
Tehát akkor az ateisták, akik tagadják lényegében Istent, az azt jelenti, hogy ő Isten ellen vannak? Vagy éppen nem érettek még lelkileg arra a szintre, ahol megfogja őket valami Krisnából? De mondjuk Krisna esélyt ad nekik is. Én azt gondolom.
Tehát, hogy az ateisták, akik elutasítják Krisnát, akkor Krisna ad nekik felejtést. Krisna mondja a 15. fejezetben, hogy tőlem jön a tudás, az emlékezet és a felejtés. És amikor valaki el akarja felejteni Istent, vagy azt mondja, hogy nincs Isten, akkor Krisna adni fog neki érveket, hogy miért nincs Isten. Azokat az érveket, hogy egy Darwin, hogy igazából nincs Isten, minden a evolúció alapján alakult ki, Isten nélkül létezhet ez a világ mindenség. Ezeket az érveket is Krisna adja nekik. Miért? Mert ez a vágy. Hogyha valaki akar illúziót, Krisna ad neki illúziót. Tehát, amint említettem, amire van kereslet, arra van kínálat. Tehát, hogy itt az anyagi világban az illúzióra van kereslet. Tehát, hogy nagy a kereset az illúzióra, ezért Krisna ad illúziót. Mert Krisna teljesíti a ostoba gyermekének is a vágyait. Hogyha valaki ostobán olyan dolgokat akar, ami a kárára van, Krisna még azt is teljesíti. Azt is teljesíti. Habár próbálja lebeszélni, de hogyha nagyon kitartó benne, akkor Krisna megadja neki. Van itt egy ötödik ének? Dusán. Ott nézd meg, fönt. Az nem egy ötödik ének? Jobb oldal. Jobb. Nem biztos, hogy megtalálni. Hát, hogy felolvasná a magyarázatot, és addig még megtalálni ezt a verset. Ezt a 11-eshez függet magyarázatot.
Mindenki Krisna után kutat, mert nyilvánulásainak valamelyik aspektusában. Az Istenség legfelsőbb személyisége Krisna személytelen Brahma-dzsoti ragyogásának, valamint a mindent átható, mindenben, még az atomok részecskében is jelenlévő felső léleknek a megvalósítása részleges megvalósítás csupán. Krisna csak a tiszta baktái valósítják meg teljesen. Mindenki Krisnát próbálja megérteni, és így minden embernek az szerint teljesül a vágya, amilyen mértékben meg akarja őt ismerni. Krisna a transzcendentális világban is olyan transzcendentális szerepben viszonozza a tiszta hívei szeretetét, ahogyan ők kívánják. Az egyik bakta a legfelsőbb uraként akarja imádni Krisnát. A másik személyes barátja akar lenni, a harmadik a fia, valaki más pedig a kedveseként akarja szeretni őt. Krisna egyenlően jutalmazza meg mindegyik baktát, irente érzett szeretetük mélységének megfelelően. Ugyanezek az érzelmi kapcsolatok az anyagi világban is léteznek, és az Úr szintén viszonozza különféle imádói szeretetét. A tiszta bakták itt és transzcendentális hajlékán egyaránt személyes kapcsolatban állnak vele, személyesen szolgálhatják őt, és így Krisna szerető szolgálatát végezve transzcendentális boldogságban van részük. Ami az impersonalistákat illeti, akik az élőlény egyéni léte elpusztításával lelki öngyilkosságot akarnak elkövetni, Krisna rajtuk is segít azáltal, hogy sugárzásába meríti őket. Ezek az impersonalisták nem hajlandók elfogadni az örökkévaló, boldogsággal teli istenség személyiségét, ezért amiatt, hogy egyéniségük megszűnt, képtelenek élvezni az Úr személyes transzcendentális szolgálatának gyönyörét. Azok, akik még e személytelen létállapotban sem szilárdak, visszatérnek az anyagi síkra, hogy valóra válthassák a bennük szunnyadó vágyakat, hogy cselekedjenek. Ők nem léphetnek a lelki bolygókra, hanem újabb esélyt kapnak, hogy az anyagi bolygókon cselekedjenek. A tetei gyümölcseiért cselekvőket az Úr, mint Jenesferrel megjutalmazza azzal az eredménnyel, amelynek reményében előírt kötelességeiket végrehajtják. A misztikus képességekre vágyó jogikat szintén megjutalmazza a kívánt hatalommal. Mindenki sikere kizárólag az ő kegyén múlik tehát, és a különféle lelki folyamatok csupán különböző szintű eredményeket jelentenek ugyanazon az úton. Ezért egyetlen törekvésünk sem járhat sikerrel addig, amíg el nem jutunk a Krisna tudat legtökéletesebb szintjére, mondja a Srimad Bhagavatam. Folytathatom a részt is? Vagy vágyak nélküli valaki, mint a bakta, vagy gyümölcsöző eredményekre vágyik, vagy a felszabadulást akarja, ám a teljes tökéletesség elérése érdekében, ami a Krisna tudatban tetőzik, minden erejével arra kell törekednie, hogy imádja az Istenség legfelsőbb személyiségét.
Köszönöm. Ez az utolsó vers, az idézet a Srimad Bhagavatam második énekéből, és az mondja, hogy ha valaki akáma, nincsen anyagi vágya, vagy szarvakáma, tele van anyagi vágyakkal, vagy moksakáma, felszabadulásra vágyik, még mindig imádja az Istenség személyiségét, mert Krisna teljesíti mindenkinek az anyagi vágyait. És akkor itt Krisna hogy teljesíti azoknak a vágyait, anyagi vágyait, akik felé fordulnak? Itt egy érdekes idézet a Chaitanya Charitamritából, Madhya Lila 22. fejezet, és ez leírja, hogy Krisna hogy gondolkodik. Ez nagyon érdekes, hogy ha valaki anyagi vágyakkal fordul felé, akkor Krisna hogy gondolkodik ekkor? És azt mondja, hogy anyakámi, előfordulhat, hogy egy bakta másra vágyik, mint az Úr lótuszlábának a szolgálata. Hogy előfordulhat. Van olyan. Volt már olyan. Vagy hallottunk, hogy valaki...
Hallott már.
Vagy akinek volt valami anyagi vágy, és a Úrhoz fordul. Jade Kare Krishnéra Bhajan. De az Úr Krishna szolgálatát végzi. Námági téha Krishna Tari Déha Svacharan. Krishna menedéket nyújt neki a lótuszlábánál, még akkor is, ha ő nem vágyik arra. Krishna Kahé. Az Úr így szól. Áma Bhajé. Engem szolgál. Mági Visaya Sukha. De az anyagi érzékkielégítés áldására vágyik. Áma Csadi Visamágé. Az ilyen bakta olyan, aki a nektár helyett a mérget kéri. A nektár helyett a mérget kéri. Ébada Murkha. Ez az ő ostobasága. Ámi Vigya. De én tapasztalt vagyok. Ugye Krisna. É Murkha Visa Visaya Kéne Diba. Miért adnám meg az ilyen ostoba embernek a piszkos anyagi élvezetet? Svacharanamrita. Jobb lenne, ha menedéket nyújtanék neki lótusz szálmánál. Visaya bahulaiba. El fogom vele felettetni minden anyagi vágyát. Kámalági Krishna bhajé. Ha valaki az érzékkielégítésre vágyva szolgálja az Urat, pálya Krishna rasé. Annak az az eredménye, hogy végül kedvet kap az Úr lótusz szálmának szolgálatához. Kámacsádi dásza hajté, haja abilászé. Ekkor lemond minden anyagi vágyáról, és csak az Úr örök szolgája akar lenni. Tehát, hogy így Krisna elmagyarázza a folyamatot, hogy valaki, akkor anyagi vágyakkal fordul az Úrhoz, de szolgálja őt, akkor igazából Krisna azt csinál, hogy kitisztítja a szívét, és amikor kitisztult a szívét, megadja neki arra, ami vágyott. De akkor a bhakta már nem akarja. Ez történt Dhruva Maharajjal. Dhruva Maharajjal beszél a Simad Bhagavatam 4. éneke. Dhruva Maharaj egy kisfiú volt, utána Pád Maharajnak a fia. És egy alkalommal ő fel akart ülni az apjának az ölébe, akinek az ölébe ott ült a testvére, de utána Pád Maharajnak két fia volt. Uttama és Dhruva. Uttama az egyik feleségétől, a kedvenc feleségétől volt, akit úgy hívtak, hogy Suruchi, és volt egy másik feleség, akit nem szeretett annyira, őt úgy hívták, hogy Suniti. És Dhruva ennek a második feleségnek, akit nem kedvelt annyira, neki volt a fia. És amikor fel akart mászni az apja ölébe, akkor a mostoha anyja nem engedte neki. Te nem az én méhemből születtél, nem ülhetsz az apád ölébe. És nagyon-nagyon megsértődött Dhruva Maharaj. És akkor elment az anyjához panaszkodni, hogy akkor ezt mondta nekem, és nem is csak, hogy ezt mondta, azt mondta, hogy ha majd meghalsz, és újra megszületsz az én méhemből, majd akkor felülhetsz apádnak az ölébe. És Dhruva Maharaj nagyon-nagyon megbántódott emiatt. És ment az anyjához, hogy elmesélje. És mondta az anyja, hogy én nem tudok neked segíteni, mert az apád jobban ragaszkodik ehhez a másik feleségéhez, és rám nem hallgat. És akkor Dhruva Maharaj elhatározta, hogy akkor ő akar egy nagyobb birodalmat. És nem csak, hogy az apjáinál akar nagyobb birodalmat, hanem nagyobb birodalmat akar, mint a déd nagyapjái. De hogyha nézzük a családfát a Simad Bhagavatamban, utána Pád Maharajnak az apja volt, azt hiszem, Svayambhuva Manu pedig Brahmának a fia volt. Tehát, hogy a déd nagyapja Dhruvának az Úr Brahmá volt. És Dhruva akart egy nagyobb birodalmat, mint az Úr Brahmáid. Az Úr Brahmá uralkodik az egész univerzum felett. Tehát, hogy nem egy olyan egyszerű anyagi vágy. Tehát, hogy nem csak nem tudom, egy kis csokira vágyott, vagy egy szép palotára, vagy valamire, hanem akart egy nagyobb birodalmat, mint a déd nagyapjáért, ami egy univerzum. És akkor az anyja azt mondta neki, hát, kedves fiam, én ebben nem tudok neked segíteni. Amikor valakinek valamilyen vágya van, az istenség személyiségét szokta imádni. És akkor megkérdezte Dhruva, hogy hova kell ahhoz menni. És akkor mondta, hogy a bölcsek el szoktak menni az erdőbe, hogy megtalálják az istenség személyiségét. És Dhruva akkor 5 éves volt, és akkor elment az erdőbe, hogy megkeresse Istent. És nagyon eltökélt volt. Képzeljük el, hogy 5 éves kisfiú elmegy az erdőbe, és ott az erdőbe nem csak, nem tudom, nyulak, meg mógusok voltak, mint esetleg itt a hármas határhegyen, hanem kígyók, oroszlánok, tigrisek, stb. Nagyon veszélyes állatok. De Dhruvát nem érdekelte, elment az erdő, hogy megtalálja az istenség személyiségét. És írja Bhagavatam, hogy Krishna látta az eltökéltségét, és elküldte hozzá Narada Munit. És Narada Muni akkor találkozott Dhruvával, és akkor kérdezte, hogy kisfiú, mit csinálsz itt az erdőben? Menj haza anyukádhoz. És akkor mondta Dhruva, hogy én keresem Istent, és hogyha tudsz nekem segíteni, akkor segíts, ha meg nem tudsz, akkor nálj az utamba. Tehát, hogy úgy elég elhatározott volt Dhruva Maharaj. És akkor Narada Muni mondta, először tesztelte Dhruva Maharajot, hogy elmondta neki Dhruva, hogy mi történt. Hát most nem kell ennyire most merre szívni ezt. Hát jó, ez történt. Menjél szépen haza, majd amikor felnősz, akkor majd gyakorlod a lelkiéletet, és akkor majd jó lesz. De Dhruva nem tárgyított, hogy ő meg akarja találni az Istenség személyiségét. Akkor Nárada Muni felavatta, adta neki a mantrát, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, hogy ezen meditáljon, és mondta neki, hogy imádja az Úrnak a murtiját, menjen Madhuvanba, ott fürödjön meg naponta háromszor reggelébe este a Yamuna folyóban, meditáljon az Istenség személyiségén, végezzen lemondásokat, és énekelje ezt a mantrát. És Dhruva így is tett, és nagyon szigorú lemondásokat végzett. Ugye ott az erdőben ott nem volt főtétel, nem volt mahaprasád, de akkor először gyökereket evett naponta, aztán három naponta, aztán hetente egyszer, és akkor így csökkentette az evését. Utána havonta egyszer, már csak száraz leveleket. Tehát, hogy nagy, és végül már az sem, már csak vizet ivott, és utána már vizet se ivott, csak lélegzett, ugye a levegőn keresztül. És a lemondásainak az erejével elkezdte perzselni az univerzumot, azt így bágoltam. Tehát, hogy amikor valaki nagyon nagy lemondásokat végez, abban nagyon nagy potenciál van. És akkor az univerzumnak a vezető félisteni kezdték kényelmetlenül érezni magukat, mert olyan ereje volt Dhruva lemondása, nagyon eltökélt volt. És akkor kérték az Istenség személyiségét, hogy jelenjen meg Dhruva előtt, hogy megállítsa a lemondását. Mert igazából a félistenek próbálták lemondásait megtörni, de nem sikerült nekik. És akkor végig jött az Úr, mint Prisnigarba, a felsőlek, mert rajta meditált Dhruva, és akkor ugye meditáció úgy van, hogy meditált rajta a szívében, látta a szívében az Úrnak a formáját, és akkor egyszer csak eltűnt a formája a szívéből, kinyitotta a szemét, látta, hogy ott áll előtte az Istenség személyisége, négykarú formában. És akkor nagyon nagy extázisba került, leborult a legfelsőbb személy előtt, és akkor elkezdett imákat mondani hozzá, és végül mondta, hogy én száraz vagy törött üvegcserepeket kerestem, de végül egy hatalmas gyémántot találtam. Sztánábilászi tapasztitóham, támpráptámúja, unimra bukjam. Tehát, hogy egy csodálatos gyémántot kaptam. És akkor mondja Dhruva Maharaj, hogy akkor igazából nekem már nem kell, amire vágytam, nem kell az a hatalmas birodalom. Megtisztult a szívettől, mert találkozott az Istenség személyiségével, és elfelejtette az anyagi vágyét. Mondta neki Krisna, hogy már kérted, rá kell fogadnod. Eddig, amióta, és nem telt el sok idő, hat hónap telt el, nem telt el sok idő. És akkor mondta Krisna, hogy eddig erre vágytál, ezt kérted tőlem, akkor most már el kell fogadnod. Habár már Dhruva Maharaj nem akarta, de akkor el kellett fogadni, és el kellett fogadni végül az egész királyságot át kellett venni az apjától, és akkor azt írbágoltam, hogy 36 ezer évig uralkodott a Földön először. És akkor uralkodott az apja birodalmába, és utána megkapta a Dhruvalókat, a sarcsillag feletti uralkodást, de az igazából az egy lelki bolygó, csak itt van az anyagi világban. Tehát, hogy amikor az anyagi univerzum elpusztul, az a bolygó az nem pusztul el. És utána, még hosszú a történet, mert van több aspektusa, mert Dhruva Maharaj történetében megjelenik a Vartma Pradarsaka Guru, Diksa Guru, Diksa Guruja volt Nárada Muni, Vartma Pradarsaka Guruja az anyukája volt, és végül Svayambhuva Manu, a nagyapja is eljött hozzá, hogy akkor prédikáljon neki, hogy adjon neki szambandangját. És akkor végül Dhruva Maharaj visszamegy a lelki világba az életének a végén. De Dhruva Maharaj úgy kezdte a lelki életét, hogy nagyon erős anyagi vágya volt. Ő azt akarta. És azért gyakorolta a lelki életet, hogy megkapja azt. Tehát ez egy nagyon érdekes példa, de itt olvastuk, hogy akkor Krishna, akkor hogy tisztítja ki a baktának a szívéből. És mondja, hogy a nektár helyett a mérget kéri. A Krishna így látja, valaki érzékelgítés imádkozik hozzá, a nektár helyett a mérget kéri. Ez az ő ostobasága. Jó, valaki meg kérdés? Olvassuk tovább. Úgyhogy 12. vers. Itt felmerül a kérdés. Hogyha Krishna minden anyagi vágyat is teljesít, miért nem imádja mindenki Krishna? És ezt most a Ricsinek fogja nekünk mondani.
Ebben a világban az emberek a gyümölcsöző munka sikerére vágynak, és ezért a félisteneket imádják. A léptékkel minden bizonnyal nagyon hamar eredményt érhetnek el.
Köszönöm szépen. Mert Krishna nem rögtön adja meg. Megadja, csak először megtisztítja a szívét. És lehet, hogy ez kicsit kell rá várni. De a félistenek, akik az univerzumnak a felhatalmazott irányítói, akkor ők gyorsabban megadják az anyagi vágyakat. A félistenek nem nézik, hogy az jó-e az illetőnek, vagy nem. Vagy mikor jó neki, mikor nem. Mert ugye, hogyha valaki már lemondott az anyagi vágyairól, és akkor megkapja, akkor már az nem veszélyes, mert már akkor fogja használni Isten szolgálatában. De amikor még ott van nagyon erősen ez az anyagi vágy, akkor próbálni fogja élvezni. És akkor ez a mérgező hatása, ez megnyilvánul. És ezért az emberek, hogyha nem tudják ezt kívánni, a félistenekhez fordulnak. És mondja, hogy etettékkel bizonyosan nagyon hamar eredményt érnek el, mert a félistenek nem nézik, hogy az jó-e neki, vagy nem. Valaki imádta őket, ezért imádta, az imádat az megfelelően be volt mutatva, akkor odaadják neki az eredményt, függetlenül attól, hogy az eredmény jó-e, vagy nem. És valamikor még a félistenek is bajba kerülnek emiatt. Hiranyakasipu megajándékozta, vagy Úrban már megajándékozta Hiranyakasiput azzal, hogy ne lehessen megölni se éjjel, se nappal, se kint egy épületből, se bent, se ember, se állat, se félisten, se így, se úgy, se amúgy. Az Úr Síva, ő áldotta meg Rávanát, hogy ne tudják megölni se félistenek, se démonok, de Rávana nem kért áldást ember ellen. Mert azt gondolta, az emberek úgyis olyan gyengék, hogy ellen mit nem kell áldást kérni. Vagy az Úr Síva áldotta meg Vrikászurát. Emlékszik valaki a történetre? Krisna könyvnek a végén. Vrikászura, az a démon volt, aki imádta az Úr Sívát. Tessék?
Ez az, hogyha rátesz a kezére, akkor ugye a fejszét robban.
Igen, igen. Tehát, hogy Vrikászura egy nagyon különleges áldást gondolt ki saját magának. Imádta az Úr Sívát, és a imádat az úgy volt, hogy gyújtott egy áldozati tüzet, és kezdte beletenni az áldozati tűzbe, levágta a testrészét, és akkor kezdte beletenni, mint felajánlás. Ez egy igazi tamagóna áldozat. És akkor már arra készült, hogy levágja a fejét, nem tudom, hogy hogy csinálta volna, biztos megvan ennek, és amelyet, hogy ezt hogy ajánlja fel közben.
Nem volt neki több feje, neki?
Nem, neki csak egy
volt.
Neki éppen egy volt. És az Úr Síva látta, hogy ez teljesen őrült. Ez teljesen beszámíthatatlan. És akkor azért megjelent előtte, hogy akkor nehogy megölje magát teljesen. És akkor az Úr Síva megkérdezte, hogy mit szeretnél? Miért imádtál engem? Mert imádat az azt jelenti, hogy mondja az Úr Sívának mantráját. Om Namo Sívája. Tehát, hogy hívja az Úr Sívát. És akkor mondta, hogy azt szeretném, hogy bárkinek hozzáérjek a fejéhez, azonnal robbanjon szét a feje, és azonnal halljon meg. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon szép áldás, ugye, valaki arra kér áldás, hogy meg el tudjon pusztítani másokat, ugye nagyon dicséretreméltó. És akkor az Úr Síva megadta neki, hogy jó, akkor kap meg ezt az áldást. És az első személyeként ki akarta ezt próbálni, az az Shiva volt. Úgyhogy le akarta tesztelni, hogy akkor tényleg működik-e. És akkor a Shiva elkezdett szaladni előle. És akkor végül Shiva menedéket vett az Úr Visnunál. És Vikászul oda ment az Úr Visnu elé, és akkor kérdezte Visnu, hogy miért jöttél, miben segíthetek neked? És mondta, hogy az Úr Shivát keresem, láttad-e valahol? Miért keresed az Shivát? És mondta, hogy adta nekem ezt az áldást, hogy bárkinek a fejéhez hozzáérek, azonnal szét fog robbanni a feje. És akkor az Úr Visnu elkezdett nevetni. Tényleg te elhiszed, hogy ezt az áldást adta neked? Tényleg úgy gondolod? És akkor a Vrikászura kezdett megzavarodni. Hát csak próbáld ki a saját fejeden, érints hozzá a saját fejedhez, és akkor látni fogod, hogy igazából ez egyáltalán nincs így. És akkor a Vrikászura megérintette a saját fejét, és akkor ott meghalt, mert szétrobbant a feje. És akkor az Úr Visnu megfelelte az Úr Shivát. Minek adtad ennek ezt az áldást? De a félistenek, hogyha valaki kér tőlük valamit, és imádják őket megfelelően, akkor kötelező nekik megadni. Mert ők hivatalnokok. Van egy szabály, teljesítette a szabályt, ott kell neki adni az eredményt. De Krishna, ő nem kötik ezek. Hogyha akarja, megadja, ha nem akarja, akkor meg nem adja, hogy teljesen független. Tehát, hogyha még valaki teljesít, még mindig Krishna kegyén függ. A Krishna, ő jót akar igazából, és akkor adja meg, hogyha valakinek az igazából jó. Jó, ehhez valakinek kérdés. Olvassuk a 13-at, és itt.
Az emberi társadalom 4 osztályát én teremtettem az anyagi természet 3 kötőre és a rájuk jellemző munka szerint. Tudnak, hogy bár én vagyok a rendszer alkotója, én mégis nem cselekvő és változatlan vagyok.
Köszönöm szépen. Krisna beszél a varnásamról, a 4 asramról és a 4 varnáról. Szedjük össze, hogy mi a 4 varna, a 4 társadalmi rend, az az asram, mi a 4 varna.
Sudrák,
vajsák, ksatriák, brámanák. Tehát, hogy ez a 4 foglalkozásbeli beosztás. És mi a 4 asram? Ramachari, Grihastha, Vanaprastha, Sanyasi. Igen. És Krishna mondja, hogy ezt a varnásram szisztémát, ezt ő teremtette. És azért teremtette, mert varnásram rendszerben élni az azt jelenti, hogy valaki a rájellemző természetet, rájellemző hajlamokat próbálja lefoglalni az Úr szolgálatában. Tehát, hogy valaki végzi a kötelességét a társadalomban, de azzal a céllal, hogy elégedetté tegye a legfelsőbb személyt. És akkor lassan-lassan tud fejlődni. Tehát, hogy mert varnásom az azt jelenti, hogy valaki még az anyagi energia hatás alatt van, de próbál egyre kevésbé az anyagi energia hatás alatt lenni. Mert minden asramra és minden varnára vannak megfelelő szabályozó elvek. És hogyha valaki követi ezeket a szabályozó elveket, lassan-lassan akkor ki tud keveredni az anyagi kötőerőknek a hálójából. És Krisna mondja, hogy ha bár én vagyok a rendszer alkotója, én mégis nem cselekvő és változatlan vagyok. Tehát, hogy Krisnára nem hat ez a rendszer. Jó, 14. vers, Dusán.
Nincs tettem engem a folyásolna, sírnám a gyümölcsére sem törekszem. Aki megérte ezt az igazságot hallom, az szintén nem kötik le a tettek gyümölcsöző visszatásait.
Köszönöm szépen. Ugye, mert amikor valaki végzi a kötelességét, hogy említettük, ami kötöttséget okoz, az mi? Ragaszkodik valaki a tettei eredményéhez, és az a eredményhez való ragaszkodás leköti őt az anyagi világhoz. És a varnásam rendszer az lépésről lépésre megtanítja a tagjainak, hogy ne ragaszkodjanak a tetteiknek az eredményéhez. És Krisna mondja, hogy hozza a saját példáját, hogy nincs tett, ami engem befolyásolna, és én a munka gyümölcsére sem törekszem. Krisna mondja, hogy ő nem törekszik az anyagi munka eredményére. Ez azt jelenti, hogy nem akarja azt élvezni. És azt mondja, hogy aki megérti ezt az igazságot rólam, aki ezt megérti, hogy Krisna nem a anyagi tetti eredményéért törekszik, az szintén nem kötik le majd a tettek gyümölcsöző visszahatásai. Tehát, hogyha valaki követi Krisnának a példáját, hogy nem akar örömet meríteni az anyagi energiából, az szintén nem fogják lepődni. Ahogy említettük, az anyagi kötőrök mire reagálnak? Az anyagi vágyakra. Tehát amikor felkapcsoljuk a vivanyt, megkérjük a Danit, hogy kapcsolja fel a vivanyt, felkapcsolja a vivanyt, és felgyúlod a vivanyt. Felkapcsol még egy vivanyt, felkapcsolódik még egy villany, és az összes több is felkapcsolódik. És amikor mi megérintjük az anyagi vágyakat, elkezdünk rajtuk meditálni, akkor a kötőerő felkapcsolódna. Amikor valaki elengedi az anyagi vágyakat, akkor mi történik? Mi történik? Akkor kezdenek felkapcsolódni a villany. Mert akkor nem aktivizáljuk őket. Mert mi aktivizáljuk az anyagi kötőerőket a vágyainkkal. Akkor el tudjuk dönteni, hogy mit akarunk aktivizálni. Ugyanúgy el tudja dönteni, hogy melyik a villanyt akarjuk felkapcsolni. Rajtunk múlik. Rajtunk múlik. És akkor nem panaszkodhatunk, hogy ég a villany. Nem kapcsoltad fel. Tehát, hogy rajtunk múlik ennyire igazából egyszerű, mert a kötőerők a vágyakra reagálnak. De, amikor valaki a tettének az eredményét nem akarja élvezni, akkor lekapcsolja a világot. Hogy cselekszek egy eredményért, és mindenki a világban egy eredményért cselekszik. Hogyha azt az eredményt nem akarja élvezni, hanem feljön a legfelsőbb úrna, akkor lekapcsolja a világot. És akkor nem fogják kötni a gyümölcsöző tettek visszahatásai. Jó, ehhez kérdés? Jó, következő Dusán, 15. vers. Így Krisna hozza az előző transzcendentalistáknak, előző felszabadult lelkeknek a példáját, hogyha valaki követi az ő nyomdokaikat, akkor ugyanazt az eredményt fogja elérni. Ugye a 4. fejezet elején vettük a tanítványi láncolatot, ugyanúgy nekünk is vannak ácsárjaink, ugye itt van imádjuk Srila Prabhupádot, és az előbb Bhakti Siddhanta Thakur, Gaura Kishor Das Babaji, Bhakti Vinod Thakur, hogyha követjük az ő nyomdokait, akkor mi is könnyen fel tudunk szabadulni, mert igazából a felszabadulás nem egy olyan bonyolult dolog, hogyha tudjuk, hogy hogy kell. Ugye nem olyan bonyolult dolog felkapcsolni, vagy lekapcsolni a villanyt, hogyha tudjuk, hogy kell. Tehát, hogyha tudjuk, hogy hol van a villanykapcsoló, és tudjuk, hogy mit kell vele csinálni, akkor le tudjuk kapcsolni a villanyt. De hogyha nem tudjuk, hogy hol van a villanykapcsoló, vagy nem tudunk, mit kell vele csinálni, akkor nem tudjuk lekapcsolni. És akkor mondja a következő vers, míg az okosok is zavarba jönnek, amikor megpróbálják meghatározni, mi a cselekvés és mi a tétlenség. Én most elmagyarázom neked, mi a cselekvés, hogy ennek ismeretében megszabadulhass minden kellemetlenségtől. Cselekvés bonyolult témáját nagyon nehéz megérteni. Jól kell tudni ezért, hogy mi a tett, mi a tiltott tett, és mi a tétlenség. Tett, karma a védek szempontjából azt a tevékenységet jelenti, aminek van valami gyümölcsöző eredmény, és amit azért hajt végre valaki. Ezek a karmakanda áldozatok például, aki bemutat egy áldozatot, hogy élvezzen egyfajta eredményt. Ez a karma. Vikarma az tiltott tettet jelent, amikor valaki bűnös tettet hajt végre. Tehát, hogy nem, hogy csak anyagi vágyért cselekszik, de hogy ezt úgy teszi, hogy valakinek szenvedést okoz. hogy ugye van valakinek vágya, hogy legyen valami pénze. Akkor erre megvan egy becsületes módszer, hogy hogy tud pénzhez jutni. És vannak becstelen módszerek, hogy hogy lehet pénzhez jutni. Valaki mondjuk ellopja valaki mástól, az a vikarma, amikor becstelen úton jut mondjuk pénzhez, vagy lehetne még sok példát mondani. És a tétlenség ebben az aspektusban azt jelenti, hogy egy olyan tett, aminek nincs visszahatása. És a 18. versben pedig azt mondja Krisna, aki a cselekvésben tétlenséget, és a tétlenségben cselekvést lát, az értelmes az emberek között, és transzcendentális helyzetben van, noha mindenféle tettet végez. Amikor Arjuna hallotta ezt a kijelentést, akkor így kicsit ledobta az égszíjat. Ez most mi? A cselekvésben tétlenséget, tétlenségben cselekvéset. Krisna néha csinál ilyet többször a Bhagavad Gita-ban. Ezek a paradoxonok segítenek, hogy még mélyebbre menjen az ember. Ugye, mert valaki hall egy ilyet, valaki cselekvésben tétlenséget, tétlenségben cselekvést, tehát akkor odafigyel. Micsoda? Most mit akarsz? Mit akarsz mondani ezzel? És akkor azt olvassuk fel a magyarázatot. A Krisna tudatban cselekvő ember automatikusan mentes a karma békjóiból. Minden tettét Krisnáért végzi, ezért nem élvezi munkája visszahatásait, és nem is szenved azoktól. Ő tehát értelmes lény az emberi társadalomban, noha Krisnáért számtalan tettet végrehajt. Az akarma visszahatások nélküli tettet jelent. Az impersonalista félelemből, hogy felhagyja gyümölcsöző cselekedetekkel, nehogy a visszahatások akadályozzák előrehaladását az önmegvalósítás útján. A személyes filozófiai híve ismeri valódi helyzetét, azaz tudja, hogy ő az Istenség legfelsőbb személyiségének örök szolgája, ezért Krisna tudatú tetteket végez. Minden Krisnáért tesz, így szolgálta közben csupán transzcendentális boldogságot élvez. Akik ezen az úton járnak, azok köztudottan mentesek a személyes érzékkielégítés vágyától. Az a tudat, hogy az ember Krisna örök szolgája, megvéd a tettek minden visszahatásától. Tehát cselekvésben tétlenség az azt jelenti, hogy ha bár valaki cselekszik, de tétlenség az azt jelenti, hogy nincs semmi visszahatása. Ugye, hogyha valaki nem csinál semmit, annak nincs visszahatása, semmilyen visszahatása. De hogyha valaki cselekszik, de nem a saját örömére cselekszik, hanem a legfelsőbb úr örömére, akkor igazából az tétlenség, mert nincs semmi anyagi visszahatás, ami leköszöd az anyagi világhoz. Tétlenségben cselekvés az pedig azt jelenti, hogy ha valaki el akar állni a tettektől, azért, hogy ne kapjon semmilyen visszahatást, de senki nem tud teljesen elállni a tettektől. Hogyha még egy jáni elmegy a Himalájába, és ott minden gyümölcsöző munkát felad, de még akkor is kell valamit tennie, lehet, hogy nem is eszik minden nap, minden másnap, minden harmadnap, lehet, hogy naponta egyszer vesz egy levegőt, de akkor az is cselekvés, mert azt is a saját magáért csinálja. És annak van visszahatása. Lehet, hogy nem olyan sok, de annak van visszahatása, és ez jelenti, hogy tétlenségben cselekvés. Habár tétlennek tűnik, de mégis cselekszik, mert saját magáért cselekszik, a saját anyagi, a saját vágyáért, hogy fel akar szabadulni, nem akar szenvedni. És ezt jelenti, hogyha mi próbálunk Krisna örömére cselekedni, akkor annak nincsenek gyümölcsöző visszahatásai. Mondja a 19. vers, akinek minden törekvése mentes az érzékkiegítés vágyaitól, arról tudhatjuk, hogy teljes tudással rendelkezik. A bölcsek azt tartják róla, hogy a tökéletes tudást üzemel felégette tettei visszahatásait. Ugye a bűnös visszahatások több állapotban lehetnek, vagy magformájában, vagy hajtás, vagy kifejlett növény, vagy olyan növény, ami meghozta a gyümölcsét a keserűség formájában. Most, ami miatt szenvedünk jelen pillanatban, azok a visszahatások, aminek már beérett a gyümölcse. Valakinek fáj valamilyen, vagy nem tudom, valamilyen katasztrófa érte, valami miatt szenved, az egy olyan visszahatás, aminek már megvan a gyümölcse. És nagyon sok visszahatás van a szívünkben, ami még magformájában van, ami még egyáltalán meg sem nyilvánul. Azt mondja ez a vers, hogy akinek törekvése mentes az érzékiégítés és vágyától, az azt jelenti, hogy Krisnát szolgálja, hogy a tökéletes tudást üze már feligetve tettei visszahatásait, hogy ami még mag formájában van, az is föl lesz égetve. Megszabadulván minden ragaszkodástól, mely tettei gyümölcseihez fűzi, az ilyen ember örökké elégedett és független, és bár számtalan tettet végez, nem a tettek gyümölcséért cselekszik. Mi lesz? Ez egy nagyon érdekes kijelentés. Amikor valaki megszabadul a ragaszkodástól, ami a tetteihez, gyümölcséhez fűzi, elégedett lesz. Mi pont úgy gondolnánk, hogy ugye az lesz elégedett, akinek sikerül beteljesíteni a vágyait. Nem? Ez az általános feltételezés. Valakinek vannak anyagi vágyai, törekszik, hogy beteljesítse ezeket az anyagi vágyait, amikor eléri az anyagi vágyait, akkor elégedett lesz. Ez történik?
Nem.
Miért?
Hát, mert aztán újabb vágyakat tűz ki maga elé, és aztán...
Újabb vágyak.
Úgy gondolom, az ember elégedetlen mindig, és talán pont ezért, ha nincs benne kellő Isten tudat, akkor mindig újabb és újabb dolgokat eszel ki. És ezért igazán pontosan ezért nem tudom materiális mellettben boldog lenni, vagy elégedett.
Igen, ez egy nagyon pontos meghatározás, köszönjük. Tehát, hogy mert az lenne a természetes, hogyha valaki beteljesíti az anyagi vágyait, akkor megvan, és akkor elégedett lesz vele, nem? Ezt várnánk. De az a baj, hogy nem ez lesz. A gazdag emberek meg tudják elégedni azt, hogy most ennyi vagyonom van, és most már ez elég.
Tudom, hogy még több a jobb, ezt mondják.
Most már van 1 millió forintom, 10 millió, 100 millió, ez már elég, nekem már nem kell több. Hogy nemrég halt meg egy...
Whitney Houston.
Ő neki sok, mennyi pénze volt?
Hát szerintem
amennyit.
Nem szégyre. Annyit talent akar. És hát drog túladagolásban, hogy egy szállodaszobában. Híres
Igen, most egy-két hónapja talán.
Igen. Megfulladt a kárpa. Emiatt ugye
És ő neki lehetett elég pénze, nem is tudom hány millió lemezt adtak el világszerte a lemezeiből. Ez nagyon híres volt, hogy meghalt egy másik nagyon gazdag ember, aki a világ egyik leggazdagabb embere volt. És egy újságíró megkérdezte tőle a halálos ágyán, hogy mi volt az életének a mottója. És akkor megkérdezte tőle, és azt mondta, hogy a mottom az az volt, hogy többet, még többet. Ez volt a mottoja, hogy nagyon gazdag volt. Már nem is tudta számon tartani szinte a vagyonát. Azt hiszem, Rockefellerről mondták, hogy annyi vagyona volt, hogy már nem tudta, hogy mennyi van. És volt egy csapat, akinek az volt a dolga, hogy számolja a vagyonát, már nem tudta, hogy mennyi pénze van. Tehát, hogy egy egész ilyen osztály, az csak azzal foglalkozott, hogy próbálták számon tartani, hogy mennyi pénze van. Mert nem tudta, hogy mennyi pénze van. Nem tudta, mert annyi tulajdona volt, annyi befektetése, és már nem tudta a számon tartani. És nem volt sose elég, hogy jó, akkor most már elég, akkor nem kell több. Mindig több is kell. Több, több, több. De amikor valaki próbál lemondani a tettei eredményéhez fűző ragaszkodásról, akkor elégedett lesz. Van egy vers a 7. énekben, megnéznéd, Husán van ott egy 7. ének. Itt a polcon. Nincsen. Szukhája, nézzük, angol. Szóltadik, angolik. Minden jól próbálom fejből idézni. Ez messze van. Szukhája, dukha moksája, szankalpa iha karmina, szadát nót iha jádukha mani iha jászukávruta. Ez a vers azt jelenti, hogy szukhája, dukha moksája. Minden ember arra törekszik, hogy szukhája, hogy növelje a boldogságot, és dukkha moksája, és megszabaduljon a szenvedéstől. Szankalpa, eltökéltsége, ihakarmina, minden embernek ebben a világban. Te szankalpa, szadát, núti, hajádukham. De amint elkezd az ember törekedni arra, hogy beteljesítje a vágyait, szenvedés elkezdődik, és amint feladja a boldogság utáni törekvést, boldogsága elkezdődik. Érdekes, hogy pont fordítva történik. Amikor valaki feladja a boldogságra törekvést, akkor boldog lesz, és amikor boldogságára törekszik, akkor meg szenvedni fog. Tehát, hogy ellentétesen történik. Tehát, hogy amikor valaki, ez a vers azt mondja, hogy feladja ezt a ragaszkodást a tetti gyümölcséhez, akkor elégedett lesz. Mert az elégedettség az nem kívülről jön, hanem belülről. Csak annyira a tudatunk el van merülve a külső környezetbe, és kívülről várjuk a boldogságot, hogy akkor elfelejtjük a boldogságunk az eredeti okát. És erre van egy kis történet, ami egy gazdag emberről és egy torvairól szólt, akik utaztak a vonaton. Ezt a történetet meséltem már? Meséltem? Nem, az egy másik. Ez arról szólt, hogy volt egy nagyon gazdag ember, és egy tolvaj ki akarta rabolni ezt a gazdag embert. És a gazdag ember felszállt egy vonatra, és a tolvaj ugyanabba a kabinba váltott ő jegyet. És akkor együtt utaztak, és a tolvaj próbálta kifigyelni, hogy hova teszi a gazdag ember a pénzét, hogy ellopja tőle. És amikor a gazdag ember kiment a mosdóba, akkor kutatta a bőröngyeit, nem találta a pénzét. Amikor lefeküdt aludni, akkor próbálta kikutatni a kabátját, nem találta. És akkor így ment, elment egy nap, kettő nap, három nap. És amikor nem volt bent, akkor az összes dolgát végigkutatta. És akkor nem találta sehol se a pénzét. És amikor pedig aludt, akkor meg a ruháit kikutatta, de ott se volt a pénze. És amikor már vége volt majdnem az utazásnak, akkor oda ment a gazdag emberhez, hogy szeretnék kérdezni tőled valamit. Tudod, én egy tolvaj vagyok. És azért szálltam ide melléd a kabinba, hogy ellopjam a pénzedet. És ebből a három napban végigkutattam az összes dolgodat, és sehol nem találtam. De láttam, hogy amikor fizettél a pincérnek, adtál neki pénzt, akkor vettél ezt a vonaton, vettél azt a vonaton, adtál adományt a kódusnak. Tehát én láttam, hogy van nálad pénz. Áruld el meg, hogy hova dugtad el a pénzedet, hogy én nem tudtam megtalálni. És a gazdag ember mosolygott, hogy én tudtam, hogy tolvaj vagy. És igazából nagyon egyszerű. A te táskádba tettem.
Jaj!
Mert ott nem kerested. És ugyanígy, igazából a boldogság az ott van a mi szívünkben belül. És amikor valaki kívül keresi, nem fogja megtalálni. De amikor feladja, hogy kívül keresi a boldogságot, és befelé fordul az Istenség személyisége felé, aki ott van az ő szívében is, akkor az elégedettség nagyon közel van. Nem kell messzire menni. De amikor elcsábít bennünket az illúzió, és próbáljuk gazdagságba, hírnével, presztízbe, ebbe-abba megtalálni, azonban nem találjuk, mert annyi ember próbálja, senkinek sem sikerül. Whitney Houstonnak sikerült elégedetté válnia?
Próbálkozott.
És sikerült
neki? Külső eszközökkel is.
Híres volt?
Híres.
Gazdag volt?
És szép is volt.
Szép is volt. Sikeres volt?
Sikeres is volt.
Miért fordult a kábítószer felé?
Mert nem volt boldog.
Nem volt boldog. Ugyanez volt Elvis Presley. Elvis Presley volt pénze? Híres volt? Ismerték? Minden megvolt, amit az emberek sikernek gondolnak. De ő is.
Neki volt szép feleség.
Minden volt neki, amit az ember gondolhat, hogy jó. De ő is kábítószer túlavadulásba halt meg, mert ahogy nem tette őt elégedett. És azt hiszem, nagyon sok példát lehetne hozni. Mert amikor az emberek szegények, azt gondolják, hogy az a baj, hogy szegény vagyok. De majd, hogyha gazdag leszek, akkor majd jó lesz. Vagy hát az a baj, hogy nem tudom, iskolázatlan vagyok, de hogyha lesz egy jó diplomám, akkor majd jó lesz. Hogyha majd híres leszek, akkor majd jó lesz. Lesz egy jó állásom, lesz egy jó pozícióm, akkor majd jó lesz. Most volt itt néhány héttel ezelőtt a Metro Globálnak a beszerzési igazgatója. Beszélgettem vele, egy pár évvel fiatalabb, mint én, és mondta, hogy 10 éve dolgozik a Metrónál, mondta, hogy teljesen ki van égve. És akkor mesélte, hogy amikor ő 10 éve oda került a Metróhoz, akkor azok az emberek, akik akkor vezető pozíciókban voltak, azóta mind kikerültek onnan. Mert azt mondta, hogy ő nagyon karrierista, hogy ő képes 10, 12, 14, 16 órát dolgozni, heti 7 nap azért, hogy akkor eléri azt, amit akar. És neki mondta, hogy nem is a pénz volt a lényeg, hanem a pozíció. És mondta, hogy annyit dolgozott, hogy rengeteget, de van pénze, van háza, van, és még van családja is, van felesége, van gyereke, akiket szeret, de még mindig teljesen ki van égve, nem elégedett ezzel. És mondja, hogy azért jött, hogy akkor találj, megkeresse az igazi elégedettséget. És fiatal volt nálam egy 3-4 évvel. De azt mondta, hogy teljesen ki van égve benne. Jó, ehhez valakinek kérdés? Azt hiszem, nem biztos. Tessék?
Hogy próbálom megfogalmazni a kérdését, mert ugye, hogyha Krisna tudatosak vagyunk, akkor elégedettek leszünk azzal a helyzetben, amiben vagyunk. Uh-huh. De hogy aki ezek szerint mondjuk eljutni a Krisna tudatos szintig, ahhoz kell megtalálni a helyzetünket. Tehát, hogy mondjuk nem maradunk mindannyian brahmacsárik 20-30-50 évre. Uh-huh. Vagy akármi, hogy akkor ez igazából az a kérdés, hogy ahhoz kell megtalálnunk a helyzetünket, hogy elég a Krisna tudatosság szintjét.
Tehát, hogy van egy, hát beszélt itt Krisna 13. versben a varnásramról. Tehát, hogy varnásram az azt jelenti, hogy valaki az anyagi természet, anyagi feltételekhez kötöttségét figyelembe véve halad a Krisna tudat útján. Tehát mindenkinek van egy asram, ami természetes neki, és van egy varna, ami természetes neki. Az emberek túlnyomó többségében nem a brahmacsári asram, vagy a szanyász asram a természetes, mert az nagyobb lemondást kíván. Az emberek túlnyomó többségének, mondjuk a grihasta, a házas asram az a természetes. És vannak, akiknek a brámana munkája természetes, a ksatria munkája, vajsa, vagy a sudrának a munkája. És amikor valaki anyagi szempontból természetes helyzetben van, akkor ki van egyensúlyozva, és akkor gyakorolja a Krisna tudatot, akkor tud haladni a Krisna tudat útján dinamikusan. Tehát, hogy praktikus, hogy megtaláljuk az asramot, hogy megtaláljuk a varnánkat, és gyakoroljuk a Krisna tudatot úgy, ahogy kell. Tehát, hogy ez mind feltételekhez, kötetelekhez számára ez fontos. Tehát, hogy a szanyász asramot még mondjuk már holnap fogad, de már még lehet, hogy túl sok van.
Jövő
héten. Legalább addig várjál. Menni kell? Jó. Hála Istenem. Jó. Szóval 1. vers. Az ilyen értelmes ember tökéletesen uralkodik elmén és érzékein, nem tekinti javai tulajdonosának magát, és csupán annyit dolgozik, amennyi léte fenntartásához szükséges. Így módon cselekszik, arra nem hatnak a bűnös visszahatások. Ez azt jelenti, hogy hogy megfelelően látja a saját helyzetét. Uralkodik elmén és értelmén, nem tekinti javai tulajdonosának magát. Ezért érdekes, javai tulajdonosának magát, mert mi hajlamosak vagyunk, ugye, ami körülöttünk van, akkor azt gondolni, hogy ez az enyém. Én és enyém, erről gyakran beszél a Simon Bálgóatán. Én, az a test vagyok, és ami körbeveszi ezt a testet, az meg az enyém, ez az én családom, ez az én házam, ez az én autóm, ez az én számítógépem, ez az én ruhám, ez az enyém. De ki a tulajdonosa mindennek ezen a világban? Krisna tulajdonosa. Akkor, amit mi a úgynevezett javainknak tekintünk, akkor az micsoda? Önzés. Attól függ, hogy milyen tudatban vagyunk. Mert Krisna mondja a Bhagavad, nem is a Bhagavad, hanem Isoban is adna, hogy Isávaszom idam szarvam, ilyet kincsel csagat, jám csagat. Ténat, gyak, téna, bunjitá, mág, vida, kasszös, iddanam. Isávaszom idam szarvam. Ebben az anyagi teremtésben minden a legfelsőbb úrnak a tulajdona. De minden élőlénynek joga van, hogy kapjon belőle egy részt, hogy használja, hogy a szükségleteit beteljesítse, de ami a nem az ő számára van félretéve, ahhoz nem szabad hozzáérni. Ugye? Minden Krisnáé, de ad valamennyit nekünk, hogy mi tudjuk használni. De az a miénk lett attól? Ez nem lett a miénk, hanem mi használjuk. Nekünk van jogunk használni, mert Krisna nekünk adta, hogy használjuk, de attól még nem lett a miénk. Mi vigyázunk rá, ugyanúgy, mint egy gondnok vigyáz a házra, ez nem azt jelenti, hogy az övé lett a ház. Joga van ott lakni, hogy fenntartsa, vigyázzon a házra, fűtse télen, takarítsa, stb. Nem lett az övé. De amikor mi azt gondoljuk, hogy a miénk lett, akkor elkezdünk szenvedést tapasztalni. Mert ez egy hamis tudat. Illúzió? Illúzió, igen. Devamrita Maharaj tartott egyszer egy szemináriumot arról, hogy hogyan lehet látni Krisnát. Nem tudom, hogy ezt meséltem-e már. Ez egy 5 napos szeminárium, és itt lesűrítette Krisna, hogy be egyszer 1 napra. Zanzásított a kicsit, sűrítette. És mondta, hogy az volt a kérdés, hogy miért nem látják az emberek Istent. És akkor... Tessék?
Mert nem akarják.
Nem akarják, igen, nem közelít. Nem akarják látni, mert ugye minden, ami itt van az anyagi világban, az minden Krisnának a tulajdona. És amikor valaki el akarja lopni Krisnának a tulajdonát, akkor ki az a személy, akit utoljára akar látni? Ugye van egy betörő, éjszaka betör egy házba, és ott kutakodik a holmik között, ki az a személy, akit utoljára akar látni az a torba? Hát a tulajdonos. Ugyanígy, feltételekhez között lelkek itt vannak az anyagi világban, és minden Krisnának a tulajdona. És mivel élvezni akarják Krisnának a tulajdonát, ki az a személy, akit utoljára akarnak látni? Krisnát, az Isten. Vannak, akik nyíltan megtagadják, nem létezik Isten, nincs Isten, nem kell foglalkozni Istennel, csak csinálj, amit akarsz. Vagy vannak olyan személyek, akik én hiszek benned, de közben ellopják a tulajdonát. Nagyon hiszek benned, nagyon jó, hogy vagy, és örülök, hogy ellophatom tőled, amit. De ugye mi az igazi tudat, hogy igen, ez minden Krisnáé, Krisna szolgája vagyok, és Krisna adott valamennyit azért, hogy én tudjak élni ebbe a világba. És ez az én számomra van félretéve. Ez azt jelenti, hogy nem szabad nyúlnom ahhoz, ami a másé, ami más számára lett félretéve, és tudom, hogy amit kaptam, azt arra kell használnom, hogy én erősítsem az Isten tudatomat. hogy én haladjak felé, mert akkor jól használom. Hogyha nem jól használom, hogyha az én számomra van félretéve, de én helytelen azt gondolom, hogy ez az enyém lett, akkor még mindig illúzióban vagyok. És mi a legfőbb bizonyíték arra, hogy nem a miénk itt semmi az anyagi
világban?
Nem tudjuk megtartani pontosan. Tehát, hogyha annyira miénk lenne, akkor miért veszítjük el? Azért veszítjük el, mert igazából mi nem a miénk, csak kaptuk használatot. Ugye, bágoltam, úgy is mondja, hogy átutazók vagyunk itt a világban. Ha valaki megérkezik egy hotelbe, és kibérel mondjuk 3 napra egy szállodai szobát, akkor nem kezd el beköltözni egy olyan módon, hogy akkor lakályossá tegy, elkezd képeket felrakni a falra, kicserélteti a bútorokat, ami neki jobban tetszik, felszedi a, nem tudom, a parkettát, és akkor letesz valami mást helyébe. Most 3 napig lesz ott, akkor most mi lesz a nagy felhajtás? Akkor használjuk, persze kell aludni, kell fürödni, kell ezt, kell azt, ki kell takarítani, hogy normális legyen, de akkor nem kezd el beköltözni egy olyan módon, hogy akkor hosszú távra akkor berendezkedik. Ugyanúgy mi itt vagyunk egy ideig az anyagi világon. Használjuk a világot, kell dolgozni mindenkinek, de egy olyan módon tegyük, hogy ez az anyagi világ ne kössön le bennünket. Nézem, hogy... Azt hiszem, a maradék 10 percben a hátra lévő 20-valahány verset, nem tudom elmondani. 20 verset. A 42 versből áll, most tartunk a 22-nél. És nekem 5 órára ott kell lenni egy másik helyen. Lehet, hogy most be kéne fejeznünk. És akkor innen folytatjuk a következő alkalommal. Van esetleg valakinek kérdése az eddig elhangzottakhoz? A következő órán akkor tovább veszük a transzcendentális tudásról szóló részt. Fogunk beszélni arról, hogy a tudásnak van 4 szintje. Lehet, hogy erről már beszéltünk. Savanam, mananam, nididhyasana. Erről beszéltünk már? Tessék? Hallás.
Igen, az elején kezdtük.
Elején, akkor ezzel. Jó, akkor ez volt. Jó. És lesz szó lelki tanítómester elfogadásról, itt a 34. versben Krisna mondja, hogy fordulj egy lelki tanítómesterhez, és úgy próbál megérteni az igazságot. Tehát, hogy lesznek a tudásnak még különböző elemei. De ezt a következő órán nem akarom összecsapni a végét.
És most hányadik vers?
22. Az következik, igen. 22. következik. És akkor azt kéne megbeszélnünk, hogy akkor melyik legyen a következő alkalom.
Jézus szombaton szabdaszámra
könyvosztás van. Könyvosztás van, Jézus szombaton. Sőt, az mikor? Az 2-kor kezdődik?
2-2
óra. 2-2. Mert 2 hét múlva is húsvét, ugye azt néztük, akkor...